Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Orbán Viktor évértékelő beszédében jelentős szerepet szánt a gazdasági kérdéseknek három területen, a gazdaságvédelem, a családvédelem és a klímavédelem területén nagyjából másfél tucatnyi ügyet említett. Mik voltak a legfontosabbak? Vegyük sorra, és kezdjük mondjuk a klímavédelemmel. Madár István?
A klímavédelem területén mondta talán a legkonkrétabb vállalásokat a miniszterelnök, ugyanakkor ezek voltak talán a leginkább ismertek is, hiszen a megelőző időszakban részben ugye az Európai Uniós 2030-as klímastratégia kapcsán a kormányzat már több intézkedést tulajdonképpen megosztott a közvéleménnyel, így aztán igazából olyan nagyon sok újdonságot ebben nem láttunk, és volt egy olyan érzésünk is, hogy nagyon sok dolog lett most összegyűjtve ebbe a beszédbe. Ugye ilyen például a zöld kötvény témája, ami kifejezetten egy adósságfinanszírozási technika, inkább mint sem nagyon határozott és karakteres zöld vonal, bár kétségtelen, hogy klímavédelmi programokra lehet ilyeneket kibocsátani, de hát ilyet mindenki talál a költségvetésben, ha akar, egy állam szerencsés esetben. Tehát az mondjuk talán kevésbé egy ilyen nagyon újszerű klímavédelmi elem, de a többi ugye a faültetéstől elkezdve a körforgásos gazdaság megjelenése a csomagolóiparban, ezek mind érdekes és izgalmas kérdések, és az olyanok, amelyek azért remélhetőleg, ha valóban a kormányzat magáévá teszi ezt a környezetvédő, klímavédő gondolkodást, illetve az alkalmazkodást a elkerülhetetlen klímaváltozáshoz, akkor ez azért ennek van jóléti hatása, még ha nem is feltétlenül a GDP-ben jelentkezik.
Tardos Gergely, a klímavédelmi lépések és költések hatása egyértelmű, hogy az pozitív vagy negatív irányban mozdítja el mondjuk a GDP-t?
Általában ugye az a félelem, hogy a klímavédelem vagy a környezetvédelem önmagában alapvetően lemondással jár az állampolgároknak, és hogy drágább teszi az elérhető termékeket. És ez nyilván az első lépéseknél egyértelműen így is van, hiszen gondoljunk arra, hogy mondjuk a boltban a előre csomagolt dolgoknál megvásárolt egyszer használatos műanyag, hát hogy is mondjam, enélkül így per pillanat elég nehéz elképzelni, hogy akkor mi is történne, és hogy akkor majd visszalépünk jó pár évet, amikor úgy papírban vásároltunk. De az a helyzet, hogy ugye az, hogy ez közép vagy hosszú távon, ez valójában mekkora költség, és hogy mi a mérlege, az már korántsem egyértelmű. Hiszen ha arra gondolunk, ugye, hogy ezek az új innovatív technológiák, ezek jellemzően kezdetben nagyon sok olyan van, ami állami támogatással indul, és aztán később, amikor eléri a kritikus tömeget, és kialakul az a fajta technológia, akkor igazából az egy nagyon jó üzlet is. Tehát én a személyes példámat tudom mondani, hogy amikor én először elkezdtem azzal foglalkozni, hogy mondjuk ledekre otthon lecseréljem az izzókat, akkor mindenki kinevetett, hogy ez egyáltalán nem éri meg. Ma már ott tart a technológia, hogy igazából, hát hogy is mondjam, üzletileg nem kifizetődő az, ha valaki nem ezt a technológiát használja, hiszen sokkal tartósabb, lényegesen alacsonyabb a fogyasztása. Tehát az a helyzet, hogy közép-hosszú távon ez nem csak szükséges változás, hanem ezt alapvetően ezt az üzlet viszi előre, és azért azok a zöld alapok, amelyek indultak már jó pár év a világban, és amelyek azért terjednek, befektetési alapok, ezek is nyilván nem csak abból szeretnének befektetőket találni, hogy úgymond a klímatudatosakat, hanem nyilván ezek a technológiák, ezek terjednek a világban, hiszen szükség van rájuk, és egy idő után ez üzleti szempontból is kifizetődő lehet.
És ugye a miniszterelnök bejelentése előtt az év elején már több stratégiát, kormányzati programot is bemutattak, energia, klímavédelem, fenntartható fejlődés területeken, és sok ezer milliárd forintról van ezekben szó. Ez azt is jelenti, hogy ha ezeket a pénzeket elköltjük, tulajdonképpen megjelenik valamilyen szinten a gazdaságban, mert persze nem csak és kizárólag elköltés, hanem mondjuk egy gyárbezárás is mellette lehet.
Egy közgazdász általában keresleti meg kínálati hatásokban gondolkodik, hogyha ezeket a kormányzat mondjuk támogatás, vagy vásárlás, vagy beruházás formájában elkölti, akkor az a gazdaságban az összkeresletet növeli, és ezáltal van egy rövid távú gazdaságélénkítő hatása. A hosszabb távú hatása, az úgynevezett kínálati hatás pedig az, hogy ezek hatására esetleg hatékonyabbá válik a termelés, vagy összességében megemelkedik a GDP, a termelékenység javul. A zöld energiánál, vagy általában a zöld klímavédelmi lépéseknél azért nehezebb ezt vázolni, mert ugye valójában egy olyan dologra készülünk föl, aminek részben a változása elkerülhetetlen, másrészt pedig még nincs itt velünk mondjuk annyira mondjuk a melegedés, a szárazság, lehetne sorolni ugye a klímaváltozásokat, és emiatt igazából lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy semmi nem változott az életünkben attól, hogy bepakoltunk egy csomó napelemet, vagy körforgásossá tettük a műanyagipart, és lehetne sorolni, de valójában ezek óriási változások, de egy olyan alternatív pályához képest, amit nem tapasztalunk meg. Tehát, hogyha csak mondjuk szinten tartjuk az életszínvonalunkat bizonyos környezeti tevékenységek visszafogása révén, az is óriási előny ahhoz képest, mint hogyha ezek a környezeti károk itt élnének velünk, és folyamatosan halmozódnának. Ezért is valószínű, hogy a politika gyakran nagyon nehezen veszi föl az agendába a zöld gondolatot, és meg kell érnie idézőjelben a társadalomnak ahhoz, hogy egy jó képviselhető politikai termék legyen az, hogy igenis környezetvédelemmel foglalkozni kell. Most ez úgy néz ki, hogy azért szerte a világon így van, és úgy tűnik, hogy most Magyarországon is, ami azért alapvetően azt hiszem, hogy jó hír.
És ugye az évértékelő másik sarkalatos pontja a családvédelmi akcióterv volt. Tardos Gergely, itt mit tudtunk meg?
Hát ugye alapvetően, ami nagyobb költségvetési hatással járat, vagy kimutatható költségvetési hatással, az ugye a 3 gyerekes anyák SZIA kedvezménye, amit pontosan, tehát nem minden adat elérhető az, hogy igazán pontosan lehessen kalkulálni, de mondjuk ez egy ilyen 100 milliárd forint körüli nagyságrend lehet a számításaink szerint, illetve az, hogy a szülés után az anyák ne 70, hanem a jövedelmük 100%-át kapják. Ugye ezek az intézkedések alapvetően elég jól illeszkednek abba a politikába, amit a kormány régóta nagyon következetesen folytat, hogy próbáljon nagyon negatív demográfiai tendenciákat megállítani, vagy legalábbis enyhíteni, és hogy erre ugye hát régóta a családpolitikán, az adókedvezményeken, a családvédelmi akcióterven keresztül rengeteg pénzt szán a kormány.
Madár István, milyen feltételek teljesülése esetén lehetne kiterjeszteni az SZIA mentességet, illetve beleférne a mostani költségvetésbe?
Ez nagyon fontos kérdés, hiszen szerintem az egyik legnagyobb meglepetés pont az volt ebben a mostani beszédben, hogy míg tavaly szintén meglepetés, de nagyon konkrét, jól ütemezett, viszonylag jól artikulált, bár helyenként később módosításokra vagy pontosításokra szoruló, de politikai üzenetek szintjén mindenképpen nagyon karakteres állításokkal jött elő az első családvédelmi akcióterv. A második az tulajdonképpen nagyon látványosan feltételes módban lett megfogalmazva. Tehát tudjuk, hogy szükség lenne rá, de még nem tudjuk, mikor van rá pénz. Próbálom magammal ragadni a pénzügyminisztert, és hasonló kijelentések hangzottak el ebben a beszédben, ami arra utal, hogy a kormányzat jelen pillanatban nem nagyon van meggyőződve arról, hogy ennek a csomagnak megvan a költségvetési háttere. Ugye nagyjából Tardos Gergelyhez hasonló számításokat végeztünk mi is az általa is említett pontatlanságok és bizonytalanságok mellett. Mi úgy számoljuk, hogy a két tétel, tehát a személy, 3 gyermekes anyák személyi jövedelem adómentessége, illetve ez a 100%-ra emelt úgynevezett CSED juttatás, ezek összességében elérhetik akár, mi egy kicsit följebb számoltunk, a 200 milliárd forintos költségvetési hatást is. Ugyanakkor, ha tényleg ezek helytálló számítások, akkor talán egy kicsit meglepő, hogy ezt a kormányzat nem vállalta be, hiszen azok a számítások szoktak általában ezzel kapcsolatban elhangozni, a kormányzat a saját véleménye és költségvetési kivetítése alapján minden évben néhány 100 milliárd forintos adócsökkentési mozgást azonosít a költségvetésben, hogy ez a fehéredésből és a vártnál gyorsabb gazdasági növekedésből származik. Tavaly is ez volt a helyzet, ugye az infláció is azért talán magasabb lett, a GDP növekedés egyértelműen magasabb lett, tehát a nominális GDP-nk az növekedett, a fehéredési hatásból szintén jelentős bevételek, többletbevételek származtak, tehát azt gondoltuk volna, hogy talán 21-re ekkora összeget el lehet vállalni. ehhez képest a kormányzaton nagyon erős óvatosság vett erőt, ami nem biztos egyébként, hogy rossz, tehát alapvetően a beszédben ugyanezek nem lettek egymással összhangba állítva, de úgy tűnik, mintha a kormányzat tartana attól, hogy az idei év, meg a következő évek azok elsősorban a külső környezet miatt sokkal rosszabb körülmények között telhetnek, mint amit az elmúlt pár évben láttunk. Ugye most 2-5% körüli GDP növekedés volt, ami ezért nagyon szép teljesítmény, és hát talán nem véletlen, hogy pont egy-két nappal a beszéd előtt a pénzügyminisztérium kicsit talán meglepetésre 4%-tól 3,5%-ra módosította az idei évi növekedési előrejelzését. Eddig általában a pénzügyminisztérium optimista volt, és be is jött neki ez a fajta optimizmus. Most talán bizonyos információk hatására sokkal óvatosabbá vált, és bizonyára az ő számai alapján még nem jön ki annyira ez a 200 milliárdos kiadási tétel, akár jövőre sem. Ez lehet talán az oka annak, hogy ennyire jövőbe veszik tulajdonképpen ez a második akcióterv.
Tardos Gergely?
Ugye igazából az idei évre vonatkozóan azt látjuk, hogy a költségvetés tervezésekor is a korábbi éveknél nagyobb fegyelmet akart érvényesíteni a kormány, tehát hogy igazából azt mondhatjuk így kicsit elnagyolva, hogy az elmúlt években folyamatosan 2% körül volt a költségvetési hiány, ugye a tavalyi 1,8-as célhoz képest egy kicsit magasabb lett, tehát hogy ilyen 2-2-1, majd meglátjuk a végső számot, de hogy azt ugye az idei évre lényegében ilyen 1% körüli hiánnyal tervezték a költségvetési hiányt, ami egy elmozdulás a korábban az Orbán Viktor miniszterelnök által kívánatosnak tartott egyensúlyi költségvetés felé, és úgy tűnik, hogy ahogy a külső környezet romlik, úgy a kormány óvatosabbá válik, és próbál nagyobb mozgásteret gyűjteni, valószínűleg arra az esetre, hogyha esetleg igazán rosszul sülnének el a dolgok a világban, akkor nagyobb legyen a költségvetési mozgástér a gazdaság élénkítésére.
Viszont ennek ellenére, vagy emellett nagyjából egy héttel az évértékelő beszéd előtt, pontosabban azon a héten, Izer Norbert pénzügyminisztériumi államtitkár egy a NAV-nak az évértékelő vezető értekezletén azt mondta, pontosabban megismételte, hogy 2023-ra tervezik a nullszaldós költségvetést. Vagyis célként 3 éven belül ugyanúgy megvan ez a terv.
Persze, és igazából, tehát hogyha a régiós folyamatokat nézzük, akkor az a helyzet, hogy a régió legtöbb országában azért a költségvetési hiány alacsonyabb, mint Magyarországon, ugye a ciklus tetején vagyunk, tehát hogy bár a magyar költségvetési hiány az végig, tehát már nagyon régóta 3% alatt van, de az a helyzet, hogy ilyenkor, tehát a ciklus tetején érdemes egy kicsit hagyni jobban bejavulni a költségvetést pont arra az esetre, pont azért, hogy váratlan eseményeknél legyen mozgástér, illetve ha majd jönnek a rosszabb idők, akkor ne akkor kelljen nagyot szigorítani a költségvetésem. És hát nyilván a cél az, hogy a költségvetés egyenlege közel legyen a nulla fele, ez ugye fel tudja gyorsítani az államadósság csökkenés folyamatát, de ez nem egy öncélú dolog, tehát hogyha nyilván, ha baj van a világban, akkor ugye a jó vagy a szerencsés országot azt különbözteti meg a kevésbé szerencséstől, hogy tud hozzá alkalmazkodni, és hogy tudja enyhíteni a külső recessziós nyomást, nem pedig felnagyítja, mint a rosszabbul menedzselt országokban történik.
Madár István, összességében az eddigi családvédelmi intézkedéseknek milyen gazdasági hatásuk volt? Kimutatható, érezhető GDP növekedést hoztak-e?
Egyelőre olyan felmérések nem nagyon születtek, amik kifejezetten GDP-re lebontva meg tudták volna mondani, hogy mekkora ez a hatás. Ugye ugyanakkor az látszik, hogy bizonyos területeken egyértelmű a hatása a családvédelmi akciótervnek, különösen ilyen ugye a lakossági hitelezés dinamikája. Tehát azt látjuk, hogy a kormány által támogatott különböző csok, babaváró hitel, elsősorban lakáspiaci vagy gyerekvállalás támogatási célra megalkotott hitelkonstrukciók, azok nagyon népszerűek a lakosság körében, és ez azt mutatja, hogy nyilván ebből a fölvett hitelből valamiféle fogyasztás vagy lakásvásárlás történik, tehát ilyen értelemben biztos, hogy van élénkítő hatása a gazdaságra, és beleilleszkedik egyébként a teljes magyar gazdaságpolitika vonulatába. Az elmúlt 2 év nagy gazdasági növekedésének egyik nagyon fontos központi eleme az, vagy központi magyarázata az, hogy a kormányzat egy nagyon erős kereslet orientált keresletvezérelt gazdaságpolitikát folytat. Ebben benne van a Tardos Gergely által már említett relatível az a költségvetési pozíció, benne van a nagyon alacsony kamatszint, a gyengülő forint árfolyam, és benne vannak az ilyen típusú intézkedések, amelyek a lakosság vagy a vállalati szektor hitelfelvételét és beruházási, fogyasztási aktivitását javítani kívánó intézkedések, és ezek összességében egyértelműen talán inkább ilyen proxy jelleggel úgy lehet megragadni a hatásukat, hogy a megelőző években, amíg ezek nem voltak ennyire karakteresek, addig a magyar gazdaság mondjuk a régiós gazdaságokkal együtt talán nagyítóval nézegetve egy hajszállal a átlagos szint alatt növekedett. Most viszont az elmúlt években részben ez az oka annak, hogy tulajdonképpen a régiós átlag felett tudtunk növekedni. Vannak más okai is, de ez az egyik ilyen karakteres oka, hiszen azért ez az 5%-os növekedés még régiós szinten is kimagasló.
Tardos Gergely?
Ugye, ha arra gondolunk, hogy mondjuk a babaváró hitelben mennyi pénz áramlott, akkor ott azért érdemes azt megemlíteni, hogy ez részben azért kiváltott más típusú hitelt, tehát hogy mondjuk a lakáshitelek kereslete egyértelműen visszaesett, de a nettó hitelfelvétel az azt mutatjuk, hogy jelentősen nőtt a babaváró hitel bevezetése óta. Ugye itt alapvetően mondjuk azt mondhatjuk, hogy a nettó hitelfelvételt a GDP valamivel több mint 0,5%-ával növelte meg, és ennek egy része aztán persze megy megtakarítási termékekbe, de egy része valóban reál gazdasági tranzakciókat eredményez, tehát lakásvásárlást. Egyebeket ugye azért a három gyermekesek autótámogatási programja is elég jól sikerült, tehát azt mondhatjuk, hogy ez nyilván hozzájárult a növekedéshez, és ha egy kicsit visszább tekintünk, akkor nyilván a családi adó kedvezmény bevezetése, tehát azt gondolom, hogy ezek nyilván mind növekedés támogató lépések. Valószínűleg, ha leülnénk és egy borítékon végig számolnánk azt, hogy körülbelül minek milyen hatása lehet, akkor azt mondta, tehát hogy azt gondolom, hogy egy érzékelhető számot kapnánk, de az a helyzet, hogy mi sem végeztünk ilyen számítást, és nem is láttam egyet sem.
És ugye említette Madár István az óvatosságot a családvédelmi akcióterv újabb elemeinél, mondjuk az SZIA-nál, és akkor rá is térhetünk a harmadik pontra, a gazdaságvédelmi bejelentésekre, mert ugye itt adócsökkentésekről volt szó, ami ismét milliárdokat, százmilliárdokat érint. Hát lehet ez akár az óvatosság oka? Tardos Gergely? Illetve mi hangzott el a gazdaságvédelmi akcióterv?
Hát ugye azt gondolom, hogy a két fő lépés az a társadalombiztosítási járulék további csökkenése, de ez ugye igazából, tehát hogy ezt ismertük, tehát tudjuk, hogy ha a bérdinamika eléri azt a szintet, akkor erre sor kerül, tehát ezzel alapvetően kalkulálhattunk, és ugye a kisvállalkozások adóterheinek a csökkentése a másik lépés. És nyilván ezek a költségvetés bevétel oldaláról kiesnek, de ugyanakkor a másik oldalon, amit látunk, az, hogy az állami beruházásokat, az önerősöket is, és illetve az Európai Uniós forrásokból megvalósítottat is visszafogja az idén a kormány, ugye az uniós beruházási csúcson már túl vagyunk. Ez azt jelenti, hogy figyelembe véve várható gazdasági növekedést, igazából ez a kitűzött 1%-os cél, ez lényegében kényelmesen elérhető. Viszont ezen, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez az 1%-os cél, ez elég komoly, és nyilván ez a fő oka annak, hogy igazából van még bizonytalanság, és hogy ez nem az idei évet érinti. Tehát ez a két lépés. Mi azt gondoljuk, hogy ez a mostani, ez alacsonyabb hiány irányába történő elmozdulás, ez egy erős akaratot tükröz.
Madár István?
Igen, mi is így látjuk, hogy itt sem voltak igazából nagyon új bejelentések, és nem is az idei évet érintők ezek. Azt látszik, hogy a kormányzat tovább akar menni azon a vonalon, hogy a munkát terhelő elvonások adóterheit, vagy a munkát terhelő elvonásokat, azokat mérsékli. Ez ugye nagyon régóta a törekvése a kormányzatnak, újra megvillant az érv, hogy megvédjük a munkahelyeket, ugye ami az elmúlt években talán kevésbé volt izgalmas, mert hát annyira nagy munkaerő hiány volt az országban, hogy a munkanélküliségtől való félelem is legoldalacsony volt a magyar lakosság körében. Most azért az érződik, hogy itt egy kis változás már van, most már nem olyan őrült nagy a munkaerő iránti többletkereslet. Látszik, hogy például azok a felmérések, amik azt nézik, hogy a munkaerőhiány mennyire problémás egy vállalkozás életében, ezek például látványosan visszaestek az ilyen felmérésekben az erre igennel válaszolók aránya, ami azt sugallja, hogy talán a vállalkozások részben kiváltották ezt a munkaerőigényt, részben már betöltötték munkaerővel, amiket az elmúlt időszakban beszerettek volna, de minden esetre ennek hatására azért elképzelhető, hogy mondjuk a vártnál is rosszabb nemzetközi környezetben esetleg akár a magyar munkaerőpiacon is újra megjelenhetnek azok a problémák, hogy gyárak zárnak be, hanem is tömegesen, de egy-egy helyen ugye láttunk azért már példát, most például pont Ózdon, ilyen jelenségek gond nélkül előfordulhatnak egy jó menő világgazdasági környezetben is, és most azért éppen nem megy annyira jól a világgazdaságnak, és talán az óvatosságnak az egyik oka az, hogy arra is készül a kormányzat, hogy esetleg itt is kell majd lépéseket tennie, hogyha szükség lesz rá.
A miniszterelnök évértékelője előtt két nappal két hitelminősítő is ismertette a magyar államadós osztályzatok felülvizsgálatának eredményét, illetve az ahhoz fűzött elemzést. A Standard & Poor's és a Fitch Ratings is az Európai Uniós átlagot meghaladó növekedést jelölte meg az egyik pozitívumként, és az államadóság szintjét negatívumként, hozzátéve, hogy ez utóbbi dinamikusan csökken a GDP arányában. Mire lehet számítani idén, milyen gazdasági növekedésre, és milyen államadóság rátára? Ugye a gazdasági növekedés pénzügyminisztérium által említett 3,5%-áról már volt szó. Tardos Gergely?
Hát ugye alapvetően a piaci várakozás és a miénk sem különbözik ettől jelentősen, tehát hogy valahol enyhén 3% fölött nőhet a gazdaság, a mi prognózisunk 3,3%. És ugye az ehhez kapcsolódó szerkezet az egyébként egy kifejezetten kedvező, tehát a hazai háztartások számára egy jó környezet, tehát hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy a fogyasztás az viszonylag lendületesen bővül, ugye a beruházás dinamika az nagyot lassul, ugye most már két éve ilyen 15% körüli mértékben nő a beruházás és a beruházási ráta, tehát a GDP-hez képest a beruházások szintje az ilyen 28-29% körül van. Tehát ez egy kifejezetten magas érték, ugye ne felejtsük el azt, hogy 10 évvel ezelőtt mondjuk mindenki azon aggódott, hogy nagyon kevés a beruházás, arra sem elég, hogy a tőkeállomány szinten tartsa. És hogy lesz egy komoly lassulás a beruházásokban, de ez még mindig azt jelenti a mi számításunk szerint, hogy valahol ilyen 5% körül nőhetnek a beruházások, és emögött az áll, hogy bár az állami csökken, azt gondoljuk, hogy a magánszektor aktivitása az viszonylag magas marad. Ugye azt látjuk, hogy az infláció az viszonylag magas lesz az idei évben, tehát mi azt gondoljuk, hogy hasonlóan a tavalyi évhez valahol ilyen 3,4% körül lett az éves átlagos infláció. Ugye ebben a helyzetben az azt jelenti, hogy a nominális GDP az lendületesen bővül, a költségvetésnek a finanszírozási igénye az alacsony hiány miatt, illetve amiatt, mert hogy most már az uniós elszámolásban inkább, tehát hogy nem lesz nettó elófinanszírozó a kormányzat, ez azt jelenti, hogy tehát az alacsony finanszírozási igény miatt tud folytatódni az adósság leépülés, és igazából mi arra számolunk, hogy a tavalyi év ilyen 66,4%-áról valahol ilyen 64,12%-re le tud csökkenni. Ugye a költségvetési törvényben ennél lényegesen kisebb csökkenés szerepel, azt gondoljuk, hogy ez igazából egy ilyen óvatos tervezésnek az eredménye, és hogy igazából ilyen 1-2 éven belül belátható távolságra kerül, sőt azt gondoljuk, hogy elérhető a Maastrichti 60%-os kritérium. Ugye itt volt több olyan év, amikor bár a költségvetési hiány az, amiről beszélünk, ez az ESA 2010-es, tehát ez az uniós módszertan szerint hiány az alacsony volt, de a pénzforgalmi finanszírozási igény az magas volt, azért, mert a kormány nagyon sokat elköltött a GDP sok százalékát európai uniós projektek előfinanszírozására, és hiába volt magas a növekedés, a finanszírozási igény az jóval magasabb volt, mint a 2% körüli hiány, és ezért lassú volt az adósság leépülés. Most az a helyzet, hogy ez a folyamat ez szemmel láthatóan felgyorsult már a tavalyi évben, és előre tekintve azzal számolunk, hogy a következő pár évben fennmarad.
Innen folytatjuk pár percen belül. Az aréna mai vendége Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója. A hírek után tehát folytatjuk.